Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
Sokan vágynak arra, hogy megismerjék a nagyszüleik történetét, hogy megtudják, hogy mi az, amit hordoznak, mi az, amit örököltek tőlük. Önök abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy megismerhették ezt a történetet. Tóth Icó és Tóth Miklós, önök testvérek, unokái Tóth Etelnek, akinek nemrég megjelentek az emlékiratai. Hogyan ismerhette meg a család ezeket a visszaemlékezéseket?
Alapvetően mi már gyerekkorunkban is többször hallottuk a nagymamánkat, hiszen egy elég nehéz sorsa volt, és mondhatni talán, hogy különleges élete, és ő azért mesélt nekünk sokat. Az más kérdés, hogy mennyire figyeltünk oda a nagy játék közepette, de azért ő mindig mondogatta, és aztán kiderült, ugye jó pár évvel ezelőtt, hogy ő nem csak mondogatta, hanem papírra is vetette ezt a történetet.
Azt jól tudom, hogy körülbelül 70 éves volt a nagymama, amikor megírta ezeket az emlékiratokat?
Igen, és ez nekünk is egyébként az emlékiratból derült ki.
De tudta a család, hogy vannak ezek a papírok, hogy vannak ezek az emlékiratok, csak nem nagyon olvasták el, vagy nem is tudták, hogy van?
Tudták, hogy van, tehát az anyukánk, ők hárman testvérek, és így egymásnak adogatták egy lezárt borítékba, tehát igazából senki nem olvasta el, hanem egy már a megsárgult lapok, egyébként már egy megsárgult borítékban, hol postára adták egyikőjüknek, aztán a másikójuk visszaküldte, szóval hatalmas szerencse, hogy egyébként nem veszett el, de hogy soha senki nem olvasta el. Én azt gondoltam, hogy ha ebből egy könyv lesz, akkor ez milyen fantasztikus lesz az egész családnak, hogy mindenki elolvassa ezt a történetet, és hogy mennyire megismerjük majd a nagymamánk, ők pedig ugye az édesanyjuknak az élettörténetét. De szerintem fájdalmasabb annál, pont azért, mert ugye ő már nem él, úgyhogy anyukánk elolvasta, de nagyon sírt rajta.
És nem is biztos egyébként, hogy ő is tudta ezt a történetet teljesen így, tehát nyilván beszéltek erről annak idején, mikor még ugye a mama élt, és mondjuk a anyumék is, hárman ugye voltak testvérek, már olyan korban voltak, amikor ezt megérthették részben, de ennyire részletességgel biztos, hogy nem hallott róla, vagy nem tudott róla, mint ahogy a könyv ezt megírja, illetve ahogy a jegyzetekből meg lett írva a könyv.
Aztán egy kora tavaszi napon a szomszédnéni átkísért hozzánk egy házas párt, akik anyámmal akartak beszélni. Anyám betessékelte őket, miután kölcsönösen bemutatkoztak, s megkérdezte, mi járatban keresik fel őt. Mátéik elmondták, hogy egy karcagi ismerős által értesültek családunk helyzetéről, Gyulán laknak, sajnos gyermektelenek, nagyon vágynak egy kislányra, s így eljöttek, hogy anyám adjon nekik örökbe egy lánygyermeket. Nagyon váratlanul és fájdalmasan érintette édesanyánkat ez a kérés. Szíven ütötte, hogy esetleg megváljon tőlem, vagy Pirikétől. A házaspár látta anyánk riadalmát, de igyekeztek megértetni, hogy jó módúak, és mi mindent tudnának biztosítani gyermekének azzal szemben, hogy édesanyánknál kilátástalan az életünk. Kérték anyánkat, hogy gondolkozzon, nem kell azonnal válaszolnia. Ha szükséges, ők pár napig itt a szomszédéknál fognak várakozni. Aztán elköszöntek Mátéjék. Majd mégis visszajöttek, hogy egy kis időre hadd vihessenek engem át a szomszédékhoz. Megengedte anyám, de közben úgy siratott, mintha már is búcsúznia kellett volna tőlem. Aztán karikon visszahoztak, és kérték, Pirikét is hadd vigyék át, aki egy évvel volt fiatalabb nálam. Őt is átvitték, cirógatva, becézgetve. Így ment ez egész estig, hol én, hol Pirike fordult meg a karjaikban. Másnap Pirikét kérték örökbe édesanyámtól. Azt mondták, én jobban tetszem nekik, de a kisebbet talán jobban és könnyebben magukhoz tudják szoktatni. Édesanyám azt kérte, hogy utoljára hadd vigyen el bennünket a fényképészhez. Mátéék magukra vállalták ennek költségét, s izgatottan vártak még egy napot Pirikére. Anyánk körbefutotta a szomszédokat, rokonokat, kölcsönkért kék matrózruhákat, szép cipőket, harisnyát, hajszalagot. A fiúkat nyomban nyiratkoztatni vitte. Aztán, mikor minden készen volt, felöltöztetett bennünket, hajunkba fonta a szalagot, hajfonatunkat fejdetőre visszahajtotta, és masnit kötött bele. Olyan szépek lettünk mindannyian, mint a babák. Közben potyogtak a könnyei, és mérhetetlen szomorú, sápat volt az arca.
Ugye Tóth Etel Karcagon született, és nagyon szegény családban. Egy gyötrelmes házasság közben aztán a szülők olyan helyzetbe jutottak, hogy örökbe adták őt.
Így van, hát nagyon szegények voltak, és az édesapjuk, ugye öten voltak akkor testvérek, plusz majd született később egy hatodik testvér, de hogy az édesapjuk, igazából mondhatjuk azt, hogy kétszer is kirabolta őket, és lelépett, és a második ilyennél, amikor már valamit összekuporgatott a család, és tényleg tél következett, és mindent elvitt a lisztet, a minden olyan húst, amit éppen meg tudtak menteni, akkor kényszerült arra az édesanyjuk, Lenge Franciska, hogy a két lányt az ötből örökbe adja, a kisebbiket, Piri nénit, ő akkor három és fél éves volt. Ott igazából egy család jelentkezett érte Gyuláról, ami azért is nagyon érdekes, mert mi kaposváriak vagyunk, de később Békés Csabára kerültünk, és ott találkoztunk Piri nénivel, szóval, hogy milyen érdekes az élet. És mamát pedig ilyen 4-4,5 éves korában újsághirdetés alapján adta örökbe, és így Karcagról Barcsra került.
Somogy megyébe.
Igen.
Az értesítést hamar megkapta anyám. Közölték, hogy azon a bizonyos szombaton délutáni vonattal érkeznek értem a sallerék. Édesanyám nehezen összeszedett annyi pénzt, hogy vegyen nekem egy kis dorkó gumicipőt, hogy szégyen szemre az úton Barcsra, a vonaton ne utazzak mezítláb. Ruhácskáim közül, amit lehetett, gyorsan megfoltozott, és egy roncsíkot szalag helyett a hajamba kötött. Nagy gondban volt az étel miatt, amit aznap este az asztalra kellett tenni, de keresztanyámék kisegítették egy tyúkkal, melyből hosszú levő, ízletes paprikást főzött. Várta anyám a barcsiakat. A megadott időpontban meg is érkeztek. Nagyon kedvesek voltak édesanyámhoz. Mikor megérkeztek, végigcirógattak mindnyájunkat, megnézegettek bennünket, s mivel már én voltam az egyetlen lány a fiúk között, hozzám fordultak. Te vagy a kis Etelka? Hát szeretnél-e eljönni velünk vonatozni? Persze, hogy akartam. Melyik gyerek ne akart volna, ha még életében soha nem utazott? Láttam Pirikét magam előtt a szép ruhácskában, ahogy elindult a vonatok felé, és azt éreztem, végre én is kipróbálhatom, milyen is egy nagy utazás. Édesanyám megterítette az asztalt, feltálalta a paprikást, és szívélyesen kínálta sallerékat. Szedjék csak, szedjék! Vacsora után minket gyerekeket lefektetett, és a vendégekkel szinte hajnalig beszélgettek. Édesanyám, ami addigi életünkről mindent elmondott, utána kikérdezte a vendégeket az én jövőbeni nevelőszüleim felől, másnap, vasárnap felöltöztetett anyám az utazóruhába, lábamra adta az új gumicipőt, és utoljára befonta a hajamat. Belekötötte a piros roncsíkot, visszahajtotta a fonatot a fejem búbjára, és masnira kötötte. Ezután templomba mentünk sallerékkel. Én anyám mögött ültem a padon, s ki tudja miért, úgy ráfeledkeztem az anyám drapszínű, apró mintás delinkendőjére, hogy még most is magam előtt látom, közel 70 évesen.
Kettő napig tartott a vonatút, ha jól emlékszem, ugye azt írta. Hát és ugye a legfájóbb az egészben, hogy soha többet nem találkozott a az édesanyjával. Tehát amikor ott fölült a vonatra, ugye a könyv szerint és integetett, hogy ő utazik a vonat, ugye akkor örült, hogy vonatozhatott, nem tudta még, hogy mi vár rá, és soha többet nem találkoztak, igen, az anyukájával.
Ő mit mesélt el ebből?
Bizonyos dolgokat elég sokszor emlegetett, hogy az élet az azért kemény, hogy ugye jó, mi pici gyerekként, mikor nyaraltunk, ugye mamán ilyen félnyarakat azért másról szólt, nem a komoly dolgokról, hanem a játékról és egyéb másról. Elég sok mindent mesélt, vagy próbált mondani olyan szituációkban, amikor nekünk éppen valamit segíteni kellett volna, nem tudom, fát behordani, összesöpörni az udvart, elpakolni magunk után a tányért. Tehát, hogy nem az ott, hogy leült, és akkor, hogy na, gyertek, üljünk le a heverőre, és akkor elmondok nektek történetet magamról, hanem az adott szituációkba hozta ezeket föl általában, amikor mondjuk nem voltunk hajlandóak valamit megtenni, mert hogy ez fontosabb volt a játék.
Meg magát az örök, tehát azt tudtuk, hogy őt örökbe fogadták, illetve azt, amit a Miki is mond, hogy nagyon sokat, de ez ugye a könyvből is kiderül, hogy nagyon sokat dolgoztatták, és hogy pont ezeknél a szituációknál jött ez fel, hogy ott azért említette azt, hogy ő igazából az egész gyerekkorát és fiatalkorát végig dolgozta kőkeményen.
Igen, hát én 20-22 éves koráig ugye szól a könyv, sőt még annál talán kicsit tovább, és az igazából, ha valaki elolvassa ezt a könyvet, akkor fogja látni, hogy nem az, hogy napi munka, hanem a napi 20 órás munka szó szerint, amit ő megtett a nevelő szüleiért, illetve a saját magáért és a családért. Úgyhogy nyilván ez nem múlt el nyomtalanul ilyen formán, és ezekből azért nagyon sokat próbált így visszaadni, de mondom, mindig csak éppen akkor, amikor mi lustálkodtunk volna valamit megtenni.
Mit adott önöknek ez a könyv? 10 éve került a kezébe, és akkor hát ezek szerint nagyon hosszú ideig tartott, mire ezt sikerült legépelni.
Az írás is nagyon nehéz, hiszen megsárgultak a lapok, eltépődtek, az ő írásával van, áthúzta, átírta, tehát hogy nagyon nehéz volt, tehát két emberes volt a begépelés. Nekem igazából amit adott, az az erő, az, hogy elképesztő, hogy miből felálltak emberek akkor. Ugye itt a két világháború közötti időszakról beszélünk, illetve a második világháború időszaka, és hogy vart, de ha nem tudott varni, mert a világháborúnál nem varratott senki ruhát, akkor szerzett egy disznót és felnevelte. Ha azt nem tudta, akkor kitalált mást, és hogy az egész könyv fájdalmas és nehéz, és mégsem érzi benne az ember azt, hogy nehezére esett bármit megtenni, vagy nyüglődött, hanem tudta azt, hogy minden nap vízért kell menni, a két lábával kilométereket menni télen-nyáron, arra szükség volt, és elment, és megcsinálta. És ez az, ami a mai ember, nagyon sok mai emberből hiányzik, hogy igenis felállunk a nehézségből, és megyünk tovább, mert nincs más opció.
Az döbbenetes, hogy milyen részletességgel emlékszik vissza a nagymama ezekre a történetekre, tehát, hogy meséli el, hogy az édesanyjuk hogy festette ki a házat, hogy döngölték a padlót, de egy disznóvágás. Bizonyos eseményeket olyan részletességig, hogy csodálatra méltó, hogy erre hogy tudott visszaemlékezni.
Megmondom őszintén, nem tudom, tehát hogy ugyanezzel a döbbenettel álltunk szerintem mi is előtte, hogy aratták a búzát a kezükkel, a bognár mesterséget, hogy az akkor milyen volt, vagy akár a csutkababát hogyan készítették, a vadászatot ugye.
Igen, én azt el tudom róla képzelni ezek után, hogy ő azért, mikor már tudott írni, akkor egy-két, ha nem is naplószerűen, de egy-két fontosabb információt fölírt magán, nem biztos, mert ezt nem, most már sajnos nem tudjuk meg, de tényleg, hogy a csárdában kik voltak név szerint, tehát így visszaemlékezni, hogy
igen, mert ugye a nevelőapá hol Szabó volt, hol csárdája volt,
tényleg
a világháború eseményeit mégis nagyon részletesen visszaemlékezik.
Talán pont ez is az értéke ennek a könyvnek, hogy az ő történetén túl a múltból átemeli azokat az eseményeket, szakmákat, programokat, lehetőségeket, amik lehet, hogy ma már egyébként feledésbe merülnének.
Itzó említette, hogy a legfontosabb üzenet az az, hogy bármiből fel lehet állni. És Tóth Itzó nevét a Májva Virág alapítványról ismerhetjük, hiszen ön egy méhnyakrák túlélő. És nem csak egy túlélő, hanem nagyon sokat dolgozik a női daganatos betegekért. azt olvastam a zárszóban, hogy a nagymama anyukájáról, aki ugye kénytelen volt örökbeadni a két kislányt, az volt a szóbeszéd a családban, hogy ő méhnyakrákban halt meg, vagy legalábbis valamilyen női daganatos betegségben.
Igen, nagyon sokáig mi ezt így tudtuk, és egyébként tényleg nekem az egész betegségem alatt, ami egy 10-12 évvel ezelőtti történet is, igazából ez volt a fejembe, és hogy valahol ez is adott erőt abban, mert 37 éves volt a Lenge Franciska, amikor meghalt. Furcsa mód, mert ugye a mama ezt a gégetuberkulózist írta, közben egyébként a halotti anyakönyvi kivonatban pedig ez a tüdőgümőkor van beírva, szóval, hogy mi az igazság végül, azt nem tudjuk.
De ön úgy tudta, hogy
mi úgy tudtuk, hogy hogy ebben a betegségben halt meg, ami egyébként ugye maga a méhnyakrák nem egy örökletes betegség, de szerintem mindenképp a női vonalnak a gyengeségéről árulkodik. A női vonal a családban ott megszakadt, amikor a mamát és Piri nénit örökbe adták.
Fiúk maradtak otthon, illetve aztán ugye Magdús még
igen,
a később
született
kislány.
Igen, de aztán ő is átment a mamához.
Őt is Barcsra hívták aztán.
Igen, igen. Egyébként biztos, hogy szerették a mamát, illetve azt lehet érezni szerintem a könyvből, hogy kifejezetten szerette a nevelő apukáját, ugye apit, és ugye api is nagyon szerette őt. Biztos, hogy szerették, mert ezt lehet az egészben érezni, csak mellette nyilván ez nagyon jó volt, hogy van valaki, aki mindent megcsinál.
Ön a betegség után ismerte meg ezt a történetet?
Igen, igen, igen. A betegség után kaptam meg, és akkor kezdtem el, de aztán nekem az nagyon, tényleg nagyon sok volt érzelmileg, és akkor hol letettem, hol egy kicsit elővettem, akkor rájöttem, hogy egyedül nem tudom írni, akkor barátok segítettek, és akkor végül így tavaly év végén, vagy tavaly ősszel mondtam azt, hogy nincs mese, ezt be kell fejezni. Mindenhol írtuk, mindenhol. Ahol egy kicsit szabadidőnk volt, írtuk.
Vittem volt ennek magam. Valami oka, hogy úgy érezte, hogy nem most már be kell fejezni?
Hát igen, volt. Azt éreztem, hogy ugye a családban azért anyáék most már 70 felettiek, illetve anya bátyja is most már idősebb, és engem így az hajtott, hogy igenis nekik ezt el kell olvasni, és meg kell ismerni, és hogy így a lelkiismeretem nem engedte volna, ha ne adj Isten, valaki elmegy, és nincs kész. Főleg azért, mert 10 évig ott volt nálam. És akkor ez volt az, ami így mondtam, hogy karácsonyra kész kell legyen, és akkor kész is lett. Amikor írtam egyébként, olyan volt, mintha ezek az én érzéseim lennének, az én gondolataim, és hogy én például most értettem meg 40x évesen, hogy te jó ég, én olyan vagyok, mint ő, és gyerekkorunkban én egy kicsit a másik mamához kötődtem jobban, ő Hentsén lakott, ővele voltunk ilyen lélektársak, de közben meg most ismertem meg, hogy én teljesen olyan vagyok, mint ő, ugyanúgy megvan a művészvonalam, ugyanúgy festek, ugyanúgy írok, megvan a maximalizmusom, a kitartásom, és hogy nekem ezt üzeni, és én ezt is szeretném az én gyerekeimnek átadni, hogy ki kell tartani, és tényleg, hogyha jön az ember életében egy nehézség, akkor azt meg kell oldani, és az ember abban nincs egyedül, mert hogy egy fantasztikus családunk van, amit őtőlük indulva épült ki, szeretjük egymást, számíthatunk egymásra, nagyon szépen neveltek minket a szüleink, testvérként mi nagyon jóba vagyunk, nagyon szeretjük egymást, és hogy ez az egész ezt mutatja, és én ezt szeretném, hogy az én két gyerekem is így lássa a családját, és így nőjön fel.
Vannak gyermekeik, Icónak két lánya, Miklósnak fia, ők el fogják-e olvasni ezt a történetet?
Hát a Miklósnak a fia még ugye 5,5 éves a Márk, úgyhogy ahhoz, egyszer hogy megértse, de egyszer biztos, hogy el kell, hogy olvassa. Azt gondolom, hogy ennyit a dédmamáról és a felmenőiről muszáj lesz, úgyhogy biztos, hogy elolvastatom vele, igen.
Nálam ugye 12 és 16 évesek a lányok, ami pont az a korosztály, akikkel azért nehéz. Olvasnak csak inkább angol könyveket. És hát én mondtam, hogy el kell nekik olvasni. Tehát, hogy itt nincs mese, hogy akarják-e vagy sem. Tehát, amit ön is említett az elején, hogy én azt gondolom, hogy ilyen, hogy valaki így megismerje a gyökereit, nem sok mindenkinek adódik meg. És hogy igenis nekik tudniuk kell, hogy milyen családból jöttek, és honnan származnak. Elkezdték De a könyvnek ugye az eleje egy leírás Karcagról, a Rónáról, biztattam őket, hogy át fognak esni a holdponton, és amikor már beindul a történet, akkor nagyon jó lesz.
És milyen kicsi bocsánat a világ, hogy van egy kolléganőnk, aki karcagi, és abban az utcában laknak 3 vagy 4 házzal arrébb, mint ahol annak idején ugye a mama megszületett. Ez is csak ilyen érdekességképpen mondom, igen.
De erre én is tudok mondani egy hasonlót, hogy tényleg az élet, hogy rakosgatja a puzzle-öket. Pont a Májva Virág Alapítványa karácsonykor szoktunk csinálni egy ilyen Májva Tesók dolgot, ez azt jelenti, hogy van egy ember, egy érintett, aki összeszedi a jelentkezéseket sorstársaktól, hogy igen, szeretnék karitesó lenni, és random kiadja, tehát össze-vissza a címeket, és akkor egy pici kis ajándékkal kell készülni. És akkor írtam ennek, hogy én is szeretnék ilyen karitesó lenni, küldjön valakit, és akkor küldte, hogy mindegy XY Karcag. Hát, mondom, akkor megvan az ajándék, fogtam a könyvet, és akkor beleírtam neki, hogy Karcag összeköt bennünket, és elküldtem. És másnap írt, hogy nem is tudott, hogy mennyire, mert ahol a papa, a Takács Lászlóék laktak, abban a házban élnek az anyósáék ma. Úgyhogy ilyenek jönnek az életünkbe azóta. A Déli Báb című könyvet a Májva Virág Alapítvány adta ki, és igazából ezt azért szerettük volna, hogy összekössük a mama vágyát, azt, hogy az ő életéből könyv legyen, egy valamilyen jótékony dologgal és egy támogatással. Ezért minden egyes eladott könyv az alapítvány munkáját támogatja. És akkor így van egy ilyen nemes értéke is az ő történetének.
Műsorunkban Tóth Etel emlékiratairól, a Déli Báb című könyvről beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál@mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
Elhangzott a Vendégháznál. A gyártásvezető Mali Andrea, szerkesztette Diós Judit. Közreműködött Belényi Barbara. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.